Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg azt a szent igét, melyet erre az alkalomra, erre a hálaadó és dicsőítő és házassági vasárnapos alkalomra választottam. Az ige megírva található a 68. Zsoltár 20. versében a következőképpen. Áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadító Istenünk. Urunk, szentelj meg minket a Te igéddel, a Te igéd lélek és élet. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban egy olyan különleges alkalomra kaptam meghívást most erre az Isten tiszteletre, amikor nagy tiszteletű úr azt mondta nekem, hogy házassági áldások vannak, ahogyan ez a bevezetőben elhangzott, és aztán tényleg mondta, hogy igen, 20 év fölött veszik számba ezeket a házasságokat, hogy az már aztán tényleg valamit jelent mindenjük számára, úgyhogy most teljes mértékben valóban jogosan állhatok itt, mert én már 21 éve vagyok házas. És érzem is, hogy mennyire stabil ez a szószék én alattam. Szóval, kedves testvérek, valóban csodálatos az, amikor az ember megállhat az Úr oltára előtt, és azt mondhatja, hogy igen, Uram, köszönöm. Mert ebben a köszönetben, ebben a hálaadásban szépen valójában minden a helyére kerül. Igazából akkor kerül csak minden a helyére, hogyha az ember ezt az Istennek valamilyen formában el tudja mondani. Mert hogyha nem alázkodik meg, és ezt nem teszi meg, akkor valamilyen módon, vagy eszközöknek, vagy saját magának, vagy a másiknak, vagy a sorsnak, vagy a szerencsének, vagy bármiféle dolognak tudja tulajdonítani azt, hogy mi az, ami őt eddig tulajdonképpen megtartotta. De amikor az ember hálát ad az Istennek, akkor tulajdonképpen meghajlik a térde. És azt mondja, hogy igen, Uram, Te voltál minden ellenére az, aki engem eddig elhozott, aki engem eddig megtartott. És igazából pontosan a hálaadás jellege az, ami most a számunkra nagyon fontos mindannyiunk számára, mert talán nem vagyunk még 20 éve házasok, és úgy vagyunk itt ebben a templomban, de közeledünk afelé, akkor is a hálaadás tekintetében mindannyiunknak szüksége van ezt megtanulni. Megtanulni, mert akkor az ember térde behajlik, ahogyan mondtam, és dicsőséget ad az Istennek. A római levél elején Pál apostol arról beszél, hogy az az emberiségnek a bűne, és legyen az akár zsidó vallásos, vagy pogány vallásos, vagy pogány nem vallásos ember, mindenkinek az a bűne valójában az Isten előtt, hogy megismerték Istent annyira, amennyire az ő számukra az Isten kijelentette saját magát, viszont nem ismerték föl Istenként, és nem dicsőítették Istenként. A keresztény ember hálaadása pontosan ez, hogy Uram, Tiéd a dicsőség, mert Te voltál az, aki munkálkodtál, hogy eljutottam idáig. Mert igazán az örömöt és a békességet az embernek a szívében, akkor található ez meg, hogyha ez egy megküzdött dolog. Van egy nőgyógyász testvérünk a gyülekezetünkben, és ő elmondta azt, hogy egy időben, a 2000-es évek elején nagyon nagy divat volt az, hogy epidurális érzéstelenítőt adjanak be a szülőnőknek. Ez azt jelenti, hogy itt a csigolyák között bevezetnek egy dréncsövet, és onnan azon keresztül érzéstelenítőt adnak, hogy onnantól lefelé elérzéstelenedjen az ember, és akkor talán a szülés könnyebb lesz. És azt mondta, hogy egy idő után azt vette észre, amit már első pillanattól kezdve észrevehetett volna. Persze van, akinek orvosi oka van, hogy egy ilyen epidurális érzéstelenítőt kapjon, és úgy szülje meg a gyermekét, de azt vette észre, hogy azok, akik nem fájdalommal szülik meg a gyermeküket, azok más érzéssel, más hozzáállással veszik a kezükbe a gyermeket az első pillanatban. Mert nem szenvedtek érte annyit. És akkor mondtam ennek a nőgyógyász testvérünknek, hogy ez mennyire evangéliumi. Hogy Isten bennünket mennyire szeret, szenvedett értünk a Golgotán, az egész életünket, az egész életét értünk adta, és nagyon-nagyon szeret, nagyon-nagyon jól ismer bennünket. És amikor olvasom ezen a csodálatos alkalmon, amelyben mondom, van hálaadás, mint aratási hálaadás, de van hálaadás, mint elmúlt 20, 25, 30, akárhány év, 50, 55 év házasság után, akkor azért mégiscsak jó lenne ízlelgetni ezeket a szavakat, amelyeket az igében felolvastam, a 68. Zsoltár 20. verseként. Áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadító Istenünk. Ebben az ige szakaszban, ebben az egyetlen egy ige versecskében leginkább a szabadítás szó fogott engem meg. A szabadítás. Hogy mit jelent az, hogy az Isten a mi szabadító Istenünk. Hogy tulajdonképpen megszabadít bennünket attól, ami a világban is, és az ember testében is, te benned is, és én bennem is megvan. És higgyétek el, hogy a bűneset óta ezek olyan indulatok, és olyan erők, és olyan vektorok, és olyan irányba mutatnak, amik egyáltalán nem tartják meg a házasságot. Egyáltalán nem dolgoznak a másikért. Egyáltalán nem akarják a másikat. Csak használni akarják a másikat. A materializmusnak a szemében az ember az egyiket a másikra csak azért használja, mert szükségem van. És ez már lehet, hogy nem a szocializmusban, vagy a kommunizmus eszméjében jelenik itt meg közöttünk, hanem abban, ahogyan az emberek a kapcsolataikat élik. Ezért olyan könnyű a virtuális kapcsolatba is visszalépni, mert igazából nincsen semmi valódi, igazi kapcsolatom a másik emberrel, csak egyfajta távolság, és ez nagyon jó nekem. Nem kell igazán éreznem, nem kell igazán látnom, és igazából csak akkor hívom közel magamhoz, hogyha nekem szükségem van rá. És az emberiség manapság már eddig degradálódott, idáig romlott, hogy az egyik ember használja a másikat. Csak akkor fordul felé, csak akkor emeli föl a telefon, csak akkor figyel rá, hogyha számít valamit őtőle. És ez döbbenetes, testvéreim, hogy ez így van. De az Isten szabadító Isten. Van egy csodálatos mondás, az egész Biblia az, de a Bibliából, a 45. fejezete az Ézsaiás könyvéből, a 15. vers így hangzik, hogy bizony elrejtőzködő Isten vagy, Izrael Istene szabadító. Hogy az ember mennyi gondolatával, mennyi imádságával, mennyire sokféleképpen olyan nagyon odaszántan, és nagyon akár könnyek között is tudja bizonyos dolgokban kérni az Istent, hogy segítsen neki egy vizsgán, egy szerepléskor, valamilyen alkalommal, hogy ó Istenem, hogyha most segítesz nekem, könyörögve kérlek, és akkor gyönyörű szép imádságokat tudunk mondani, de valójában az Isten nem lehet így igazából megismerni, mert hogy az Isten nem ilyen. Mert Isten nincsen ott, ahol őt nem lehet megtalálni. És most nem arra vonatkozik, hogy Isten mindenhol ott van, hiszen ő teremtette ezt a világot. Nem. Hanem nincsen azokban a megváltói mechanizmusokban, nincsen az Úr azokban a pótszerekben és pótlékokban, amikor az ember azt várja ezektől, elnézést, ezektől várja az életének, a házasságának, az emberi kapcsolatainak a megmentését. Isten nincsen ott egy romantikusan külső eszközökkel megszerzett vagy megszervezett vörösboros gyertyafényes vacsoránál, hogy akkor itt most megmentjük a házasságunkat. Nem, az Isten nincsen ott. Az Isten elsősorban az ő szabadító munkájában érhető tetten. Igen, mert megteremtette ezt az egész világot. És igen, társat teremtett neked, és igen, gyermekeket is adott, és vannak szüleid és nagyszüleid, és körbevesz téged a család, és körbevesz téged a gyülekezet, és ott van az Isten a naplementében, és ott van a napfelkeltében, ott van egy finom ebédben, amit a feleséged főzött neked, azzal várt, ott van egy kedves szóban, igen, Isten mind ott van ezekben a dolgokban, de az Isten a szabadító munkájában lehet legjobban tetten érni, hogy kicsoda ő, kicsoda a te Istened, szabadító Isten. Mert a többiben egy bizonyos határig lehet őt megismerni. De a határon túl már nem lehet lépni. A szabadító munkája az, amely átlép minden határt. És lebontja azokat a falakat benned, a te szívedben, amiket a te önzőségedből, a te önsajnálatodból, és az a te ilyen dolgaidból építesz föl, a kesergéseidből építesz föl. Abban, hogy valamiben nagyon hiszel, és azt hiszed, hogy akkor lesz csak boldog a te életed, hogyha a különböző embereket, a családod különböző tagjait megfelelteted a te elvárásainak. Nem, Krisztusról azt tanuljuk meg, hogy a szeretet az a közösség, a szeretet, amelyben te igazán önmagad lehetsz, amelyben a legjobban tud formálni, és a legjobban tud alakítani téged a mennyei édesatyád, nem a félelemben, nem ezeknek a valamilyen elvárásoknak megfeleltetésben. Hány, de hány házasságot láttam már erre is tönkre menni. Az igazság, nem? Az igazság kérdése. Pilátusnak ez a kérdése Jézus előtt. Micsoda az igazság? Te kis názáreti ács fogsz engem megtanítani arra, micsoda az igazság? Én se tudom, mi az igazság. Van a pénznek igazsága, van a hatalomnak igazsága, van a kapcsolatoknak igazsága, tudom, mert én is így kerültem ennek a provinciának az élére. Mondhatná Pilátus, micsoda az igazság? És tényleg, ha visszaemlékezünk a legutolsó veszekedésünkre, vagy nézeteltérésünkre, ki az igazság, és kinél van az igazság? Vissza lehet ezt követni? Hát természetesen, hogy neked van igazad. Na de pontosan ezek az igazságok az, amire tönkre megy egy házasság, tönkre megy egy gyülekezet, amikor az emberek versengeni kezdenek egymással, amikor az emberek zsarolják egymást, és mindenféle sarokba szorítják egymást, és nem így működnek a dolgok. Krisztus egyházában ez nem így van. Közöttetek ez ne így legyen. A szeretet az a közeg. Így hát az Isten szabadító Isten. Megszabadít bennünket azoktól a falaktól, azoktól az árkoktól, azoktól a nézetektől, azoktól a hitektől, ami miatt valójában nem tud épülni egy szerelmi kapcsolat. Nem tud épülni egy boldog házasság, nem tud drága melegséget árasztani egy otthon. És igen, igen, emiatt neked is térdre kell borulnod. Mert hogyha minden úgy van, ahogy te akarod, akkor a te házasságod nem lesz hosszú ideig. Így amikor azt gondoljuk ebben az igében, hogy áldott az Úr, aki napról napra gondoskodik rólunk, akkor ez nem csak egy ilyen szép klisé, egy ilyen sztereotípia, egy ilyen közhely, ahogyan szokták mondani, áldott az Úr, igen, áldott, meg áldottak legyetek, meg áldás, meg mit tudom én, micsoda. Nem, ez azt jelenti, hogy valaki áldott, hogy az Úr jelenlétében éli az életét. Hogy minden pillanatban tudomásul vesz, hogy itt van az Úr mellettem. Hát ezért támad föl, hogy mindenhol ott legyen mellettem is Budaörsön, és ott legyen itt nálatok is Mandabokorban, és ott legyen a kálmánháziakkal, és még a nyíregyháziakkal is, mert Isten ilyen csodálatos. Ezért támad föl, hogy a lelke által mindenhol ott legyen. És az, aki áldott, az igazából azért áldott, mert az Isten jelen létében van. Így mondja el a szavait. Így emelgeti a kisujjait. Így emelgeti a szemöldökét. Így viselkedik, mert az Úr vele van. Így amikor ezt mondjuk áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ez pontosan azt jelenti, hogy jelen van, jelen akar lenni az életünkben. És ez az első dolog, amiről szeretnék beszélni, kedves testvéreim. Három dologról. Hogy a házasságot akarni kell, a házasságot hinni kell, és a házasságot szeretni kell. Ezt még többször el fogom mondani. Már azért, hogy én is megtanuljam. Hányszor botlottam meg ezekben a dolgokban én is a házasság időm alatt. Pedig csak 21 éve vagyok házas. Azt mondja nekünk az első gondolat, a házasságot akarni kell. Amikor egy ember, ezt Lukás 5 írja le például, oda megy hozzá leprásan Jézushoz, és azt mondja, ha akarsz, megtisztíthatsz engem. És Jézus így válaszol neki, hogy akarom, tisztulj meg. Tehát nekünk egy akaró Istenünk van. Nem hagy téged magadra főni a levedben, nem hagy téged magadban a saját gondolataid, hogy menjél neki a falnak, mint egy faltörőkös, nem. Hanem neked egy akaró Istened van, Aki akarja a te életedben a boldog házasságot, aki akarja, hogy megtapasztald azt, hogy a legszűkebb környezetben a te férjeddel, a te feleségeddel hogyan tudod megélni a Krisztus országát. Nem csodálatos, nem zseniális ez. Nem azt mondja nekünk az Isten, hogy itt van, meg vagytok váltva, most aztán kezdjetek az új életetekkel azt, amit akartok. Nem, hanem a legszűkebb, legszeretettebb, a legdrágább, a legáldottabb közegben, környezetben áld meg bennünket, és ott mondja meg, hogy na, itt éld meg a te hitedet. Itt éld meg azt, hogy te új teremtés vagy Krisztusban. Itt éld meg. Ahol nem fognak leugatni téged, ahol nem fognak téged a sarokba szorítani, ahol nem fognak téged zsarolni, mert a munkahelyen azt csinálják. Ha egyszer megmutatnád a munkahelyeden, hogy te gyenge vagy, és van benned emberi érzés, abban a pillanatban tipornak rajtad egyet. Adjál hálát, ha nem jön a munkahelyed. Abban a pillanatban, te vagy a gyenge, ugyan már belédüknek, belédrúgnak, leköpnek. Te vagy a kis szerencsétlen keresztényke. Ha pedig korrekt vagy, és tisztán akarod mutatni az életet, akkor pedig jaj, milyenek ezek a keresztények. Isten akaró Isten. Isten akar bennünket megáldani. A nehézségek ellenére is mindent oda akar nekünk adni, hogy nekünk boldog és hálaadó életünk legyen. A nehézségek közepette is, a gyászban és a szomorúságban, és akkor is, amikor jól megy a dolgunk. A gyülekezetünkben egyszer végigéltem azt, hogy egy ember, aki nagyon alázatos volt, nagyon hitben járt, hogyan élte az életét. És miután meghaltak a szülei, és hatalmas nagy birtokokat örökölt, abban a pillanatban lett belőle egy olyan BMW-s ember, aki így keresztbe áll a Tesco parkolóban, két mozgássérű parkolót elfoglalva. A BMW X5-ösével, sőt most már X6-osa van. Az tök jó, nem olyan csapott hátul is. Hogy változik meg az ember ezekre a dolgokra? Hogy változik meg? És aztán itt föl lehet tenni a kérdést, hogy igen, akkor mitől is vagyunk mi megszabadítva, és miben vagyunk mi megáldva? Ez valójában tényleg az Istennek az akarata? De hát nem az az áldott ember, aki egész egyszerűen mindig tisztában van azzal, hogy ő egy kegyelemre szorult ember. De ebben a kegyelemben ő valóban azzá változhat, akivé Isten őt formálni akarja. Hát nem pontosan ez az. Isten, akaró Isten, akarom, hogy tisztulj meg. Van egy latin mondás, amely így hangzik, hogy az első, igen, ducunt fata nolentem, volentem trahunt. Ez azt jelenti, hogy a nem akarót hányja veti az élet, az akarót segíti. Nem szörnyű az, amikor az ember belekerül egy házasságba, és egy idő után valamiért hagyja, hogy meghidegüljön a szívében a szeretet. Mert már nem akar. Már nem akar. Már nem számít számára az, hogy a másik kedveskedő. Már nem számít az, hogy hogy néz ki a másik. Nem számít az, hogy, mikor szerettem őt meg. Nem számít az, hogy mit látok a szemében. Már nem számít. Nekem megváltozott a szívem. Már nem érdekel. Szörnyű, amikor egy kapcsolat idáig jut. Mert az ember hagyja, hogy jusson idáig. Mert nem gondozza a szeretetet, mert nem gondolja azt, hogy ezt gondozni kéne. Azt hiszi, amit manapság a Nyugat-Európa a kereszténységgel is, hogy a hit az egy érzelmi felindulás. Ó, persze, én most úgy érzem, hiszek, jaj, de átadott életem van, stb. Most olyan közel érzem magamat az Istenhez. És ugyanígy a szeretet. Hát ma úgy ébredtem föl, hogy annyira nem szeretem a feleségemet vagy a férjemet. És ez nem így van. Ez nem így van, ez egy ámítás, ez egy hazugság. Keresztény emberként pont ezt kaptuk ajándékba, hogy ezt tudjuk, hogy ez egyáltalán nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy nézd Krisztusra. Nézd Krisztusra, abból tudod meg, hogy micsoda a szeretet. Ez a lényege az egésznek. És hogy neked egy akaró Istened van, hogy el ne jussál odáig, hogy már nem akarod. És ez nem múlik máson, higgyétek el, nem múlik máson, mint az, hogy az ember hogyan gondozza a saját szívét. Hogy hogyan nem engedi azt, hogy az elkeseredésnek, az elfáradásnak a hullámai áttörjenek egy gáton, és aztán azt mondja, hogy már tényleg nem érdekel. Már nem vagyok motivált. Mert szörnyű, amikor az egyik fél ezt érzi, ezt tapasztalja meg a másik emberben, hogy már nem úgy nyúl hozzá. Már nem fontos, már nem csippent bele a fenekébe, amikor elmegy mellette a konyhában. Már nem csókol bele a nyakába. Már nem mondja azt, hogy köszönöm, olyan égő, lángoló, tüzes szemmel, mint ahogyan akár 2 évvel ezelőtt. Szörnyű dolog ilyet megtapasztalni. Nem akar az ember már így élni. Amikor semmi sem jó, amikor az ember állandóan elégedetlen, a másiknak akarja megfeleltetni saját magát, valami elvárásnak, amit ő hozott létre, minthogyha egy lista lenne, és aztán felelt meg neki. Egyszer olvastam egy kis történetet, olyan jól mutatja ez a lényeget, hogy egy feleség 20-valahány éven keresztül házasságban élt egy professzorral, egyetemi tanárral, aki így élte az életét. Minden reggel adott egy 10-12 pontból álló listát a feleségének, kedvesem, ezt kell megcsinálni. És ebben benne volt a legtermészetesebb dolog is, amit ez a jólétben élő asszony meg tudott tenni. Mosogatás, porszívózás, portörlés, gyerekek után menni az iskolába, stb. Szóval ezek a dolgok. És utálta ezeket, utálta, gyűlölte ezeket. De ezeket a cetliket valahogy elrakta magának. És ez a bácsi, ez a professzor, ez meghalt egy idő után. A néni egy ideig magányban élt, de aztán újra föllángolt a szívében a szeretet, és egy nagyon vidám, életvidám férfihoz ment hozzá, és együtt éltek. És egyik alkalom, amikor takarította a padlást, akkor egy ládában megtalálta ezeket a cetliket. És elgondolkodott, hogy mit jelent az ő számára a házassága. Mit jelent az ő számára az, hogy szereti a férjét. És azt gondolta, hogy ugyanezeket a dolgokat ő kimondás és elvárás nélkül ugyanúgy örömmel megcsinálja a második férjének. Az első pedig cetlin adta oda neki. Talán félünk? Talán félünk, hogy magányosak leszünk? Hogyha nem ilyen keretrendszert rakunk oda a másik elé? Nem így van ez? Mi is megtapasztaltuk a mi kis gyülekezetünkben Budaörsön. 1996-ban alakult, és az első embereknek fogalmuk sem volt arról, hogy egyáltalán mikor kell fölállni, meg leülni egy liturgiában, és mi mit kell csinálni, hanem mindenki odaszánt élettel tolta ugyanazt a szekeret. És soha, de soha nem kellett hirdetni a gyülekezeti falára kitett takarító listát, mert hónapokra előre be voltak írva a családok, hogy ki mikor takarítja a gyülekezeti házat. Már templomunk van, már hirdetnem kell. Kedves testvérek, a takarító listára lehet jelentkezni. Nagy háladó Isten tiszteleten megyek ki, és én magam is látok egy pókhálót. Meghidegül a szeretet. Mert már nem olyan fontos. Hozzászoktunk a jóhoz és a természeteshez. A házasság első éveiben, hát persze, hogy nem hagyod ott az alsó nadrágodat az ágy szélén. 5 év után már azt is, az zoknit is, már nem teszed helyére. Talán már fogad sem mosol, mert szereted. Mert a másik is szeret, együtt vagyunk, így vagyunk, majd megöregszünk. Még be nem telik a pohár, addig. Férfiakat hátul mosolyognak látom. Tudjuk, már nem mosnak volna. Az okninál, az alsónadrágnál, vagy a fogmosásnál tartunk. Jó, oké, de komolyra fordítva a szót. Igen. Tehát akarni kell a házasságot. Akarni, mert neked egy akaró Istened van, aki akarja, hogy meggyógyulj, akarja, hogy szabadulj, akarja, hogy tiszta légy, akarja, hogy szent légy, akarja ezeket a dolgokat. A házassági áldásban is ez van, hogy szentségben és tisztaságban megmaradjatok ő előtte. Amikor a lelkész a fejükre teszi a kezét a házasulandóknak. Szentségben és tisztaságban. Akarja az Isten. Miért? Mert így működnek a dolgok. Így működnek a dolgok. De amikor elindulsz a te utadon, és elindulsz a te magad elképzelése után, akkor az egy útról való letérés, és az egy zsákutca, amiből vissza kell fordulni, és adott esetben nagyon messzire elmentél már benne, és nagyon sok idő, mire visszafordulsz onnan. És sok sebet, és sok bűnt okozunk egymásnak. Ezért bűnbocsánatban, bűn megbocsátásában, a másik ember életének az elhordozásában nagyon-nagyon fontos, hogy ezekben akarók legyetek ti is, akarjátok ezeket a dolgokat, megbocsátani egymásnak ezeket a dolgokat, a bűnöket, egymás gyengeségeit elhordozni. Miért? Mert nekünk szabadító Istenünk van. És az ő szabadító munkája pontosan erről szól, hogy megszabadít bennünket azoktól az indulatoktól, azoktól a félelmektől, azoktól a kívánságoktól és azoktól az akaratoktól, amik szétbombázzák az emberi közösséget, a házasságot, a családot, és fölépítik az Isten országát a te életedben. Mert ezek a hatalmak fölöttünk vannak. Ezek gonosz és sátáni hatalmak. Embergyilkos volt kezdettől fogva, ezt mondja Jézus a sátánról. Akkor miért gondolod, hogy egy kicsike kis hazugság, egy kicsike kis ügyeskedés, az jót tesz a házasságodban? Egyszer valaki ezt mondta nekem, pontosan 7 év után, amikor érezte, hogy a házassága kezd egy kicsikét megromlani, ő úgy gondolta, hogy a férjében a szexuális vágyat úgy ébreszti föl újra, hogy egy kicsikét féltékenyé teszi. Mondom, ne csináld. Mert a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mondjuk, ezért. Mert a Krisztus a mi Urunk, és amit ő mond, mi őt fogadjuk el. Akkor higgyük, hogy az. Te is szereted? És aztán elkezdődött egy lelkipásztori beszélgetés, és kiderült, hogy ő is hiába volt a szeretetnek. Akarod-e a házasságodat? Mert hogyha akarod a házasságodat, akkor jövőbe fektetsz be. És amikor megharcolt békességed van, és megharcolod önmagadban a szeretet dolgait a másik irányában, akkor tényleg nem tudom, hogy mi az, ami két ember közé állhat. Mert olyan szövetségük lesz, olyan ereje lesz az ő kapcsolatoknak, mert megküzdöttek egymásért. A következő, amit szeretnék mondani, mint a szabadító Isten munkálkodása, az az, hogy a házasságban hinni kell. Nem azt jelenti, hogy ó, egész életem alatt vágyakozom, hogy fehér lovon beügessen a herceg, és aztán majd ő fölpattanok a lovára, és aztán elmegyek. Nem erre gondoltam, hogy hinni a házasságban. Hanem abban, hogy amikor itt álltatok az Úr oltára előtt, vagy nem itt, hanem másutt, és kértétek az Isten áldását a saját életetekre, a saját indulásokra, de egyáltalán az egész életetekre, akkor az Isten valóban megáldott benneteket. És az egész nem pontosan ugyanolyan, mint az ígéret földje felé való menés, vándorlás a pusztában, hogy ott van az ígéret földje, mert Isten megmondta, oda kell mennünk, ez a mi hitünk alapja, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak megígérte az Isten. Na de egy sivatagban vagyunk, amikor időnként van benne csak oázis. És vannak ellenségek, akik el akarnak pusztítani minket. Csak úgy, gonoszságból. A nap tűzze ránk. És nincsen búza, amit elvethetnénk, hogy aztán megvárjuk, hogy kinőjön. Nem csak a sivatag miatt, hanem azért, mert nincs időnk, mert menni kell tovább. És nincsen hús, mert egy idő után elfogynak ezek. Akkor hogy táplál minket az Isten? Nem pontosan ilyen egy házasság? Az ígéret földje felé való együtt vándorlás. De amikor az ember elkeseredik, hogy nincs víz, mert ott van, 2 Mózesben, 4 Mózesben, ott van, tudjátok az igét. Nincs víz. Azért hozott ki minket ide az Isten, hogy útközben elpusztuljunk. Nem pontosan ilyen a házasságban is az ember 10-15-20 év után azt mondja, hogy én már nem ezt a házasságot akartam. Én inkább kilépek ebből az egészből. Hát nem azért hozott ki minket Isten az egyiptomi rabszolgaságból, nem azért adott nekünk házasságot, hogy aztán itt kössünk ki, hogy egymást már nem is bírjuk egymást nézni. Hogy van ez? Ez azt jelenti, kedves testvéreim, hogy a házasságban hinni kell. Hinni abban, hogy az Isten megáldott bennünket. Hinni abban, hogy az Isten velünk van. Ezért vissza kell menni mindig ahhoz a dologhoz, vissza kell fejteni a problémát, vissza kell fejteni a feszültséget, a nehézséget, ami kialakult, amiben benne vagy, ami miatt a falak fölálltak közöttetek, ami miatt merednek ezek a falak és húzódnak az árkok. Vissza kell mindig kutatni, hogy hol voltunk még együtt. Mi az oka annak, ami miatt megsérültünk? Mi az oka, amiatt én félek? Mi az oka, amiatt én támadok, és szúros vagyok, és szőrös vagyok, és kötözködő vagyok, és nem tudom, hogy milyen vagyok? Mi az oka ennek? Mert Isten békességet akar adni, de ha benned nincsen békesség, akkor megtudhatod. Hát keresztény emberként megtudhatod, hogy honnan estél ki. És a legmélyebb és a legmesszebb, ahova vissza tudsz menni, az oltár. Ahol biztos voltál abban, hogy Isten megáldott titeket. Hát azért jöttetek a templomába. És ezt komolyan kell venni. Isten velünk van. Miért? Mert ő akaró Isten. Azért. És az Isten azt szeretné, hogy hinnétek a házasságotokban. Hogy Isten megáldott bennünket. Most valami baj van. Most valami nehézség van. Most valamiből kimozdultunk. Most nem érzem ezt. Most olyan fáradt vagyok, olyan az inger küszöböm olyan nagyon alacsony, könnyen átlépek rajta. Valami miatt valami baj van. Menj vissza oda, ahol még biztos voltál az áldásban. Menj vissza a hitek legmélyére. Nézd meg Illés próféta is, amikor azt hitte hamisan, senki nem mondta neki. Azt hitte, hogy egyedül van. Menekült félelemből. A legnagyobb csoda után, hogy Isten a Karmelhegy istenítéleten megmutatta egyértelműen, hogy ő az Úr, és nincs más Isten. Ezek után menekül Illés próféta, mert hamis a hite. Mindig azért vagyunk megsértettek, mindig azért vagyunk bánatosak, mindig azért sokalunk be, és azért fogy el az erőnk, és azért hisztizünk be, és azért esünk kétségbe, és azért kezdjük el önmagunkat sajnálni, mert a hitünk megváltozik. Mást képzelünk, mást várunk el az Istentől, emberektől, mint ami van. A nép is azt mondja, hol van itt a gránátalma, hol van itt a nem tudom micsoda, ez ott van 4 Mózes 20-ban. Nincs víz, az Isten kihozott minket, hol vagyunk akkor? Senki nem ígérte a gránátalmát. Honnan gondolták ezt? Keresztelő és megkérdezi, hogy te vagy az eljövendő, vagy mást várjuk. Elbizonytalanodik az ember, amikor hamis a hite, és nem tud úgy lenni, nem tud szabad lenni, nem tud szeretni, nem tudja odaszánni magát, mert elbizonytalanodik a hite. Illés proféta is mit csinált? Menekült. 40 nap és 40 éjjel. Még ezt is az Úr csinált a kegyelemből, hogy legyen erre ereje. Mit csinált? A Hórebhegyig ment vissza. Mi történt a Hórebhegyen? A 10 parancsolat átadása. A szövetségkötés. A szövetségkötés az oltárnál, mint házassági szövetség. A keresztelőnél, mint a megkeresztelt víz, illetve, bocsánat, a víz, amint ömlik a gyermek fejére. A szövetségkötés. Én nekem fontos vagy. Újrainduljunk innen, jó? Isten olyan türelmes, olyan drága. És Isten meg tud szabadítani bennünket. Aki Zebedeus fiként a János, aki azon izmozik Jézus mellett, hogy akkor ki fog a jobbja, majd a balja felől ülni, hogyha eljön majd dicsőségben. Mert János ilyen kérdésekkel bombázta Jézust közvetlenül azután, hogy kijelentette Jézus, hogy el fog menni Jeruzsálembe, és ott meg fog halni. Mint hogyha erről semmilyen tudomást nem venne János, ki az első, ki a nagyobb, ki az erősebb, ki az okosabb, ki a nagyobb apostol, ki a nagyobb proféta. Jézus azt mondja, nem tudjátok, mi a lélek lakozik bennetek. És ez a János Jézus halála és feltámadása után nem tud egyetlen mondatot leírni úgy, hogy bele ne tegye azt, hogy szeretteim. Szerette. Olvassátok el János leveleit. Mert átváltozott a szíve. Így szabadít meg bennünket az Isten. Mert a házasságunkat akarni kell, a házasságunk hinni kell, és a harmadik házasságunkat szeretni kell. Mert a bennünk lévő indulatok, azok nem krisztusi indulatok. Azok szétbombázzák a házasságot, az emberi közösségeket. De honnan tanulod meg, hogy hogy szeresd a másikat. Elolvasol egy testbeszéd című könyvet, a pszichológia 10 éven belül egymásnak tök ellentmondó dolgokat tanít. Akkor most mi az igazság? Megint itt van. Mi az igazság? Nézzél a keresztre. Nézzed meg azt, hogy Krisztus mit tett érted. És innen tudod azt, hogy ki vagy, hogy mit érsz, és hogy mit kell tenned. Mert ameddig nem koppant a térded a földön, addig büszkén állsz. Addig nem érted Krisztus váltságát, te érted. És nem tudod mire alapozni a házasságodat sem. Ezért, hogyha valamilyen viszonya ennek a házasságnak megváltozik, mondjuk nehezebb anyagi környezetbe kerültök, vagy valami haláleset, gyász van, vagy valami ilyesmi, akkor már is. Inogni kezd minden. De ez tartja meg a házasságunkat? Erre alapozzuk? Vagy Isten igényére? És arra a cselekedetére, amit ő tett értünk? A keresztre? Én is innen tudok minden nap megújulni. Minden nap megújulni. Hogy van értelme annak, hogyha nem is látom, de a hétköznapi munkámat. Hogy fölkelek, a gyereket vinni az óvodába, a két nagy már elmegy magától a gimnáziumba, de a kicsi, az őt még el kell vinni az iskolába, mert most elsős, aztán csinálni. Megnézni a telefonomat, mi a következő, igen, hittanóra, igen, következő lelkipásztori beszélgetés, igen. Ebbe bele lehet őrülni, ha a magam elejéből csinálom. És az, hogy az emberek azonnal megérzik, hogyha az nem őszinte és nem igaz. Hát, hogyne akkor egy házastársi kapcsolatban. Ezért a legegyszerűbb, hogy Krisztushoz megyünk, aki szeret minket. Aki megint onnan kezdné az első leckétől, figyelj, meghaltam, érted? Jó, érted? Tudod? Hiszed? Látod? Jó, akkor jöjjön a többi lecke. Hogy tudod szeretni a másikat? Hogy tudod naponta megtagadni önmagadat és fölvenni a keresztedet? Miért kell újra fölvenni a keresztemet? Miért nem lehetek újra gazdag? Miért nem csinálhatok azt, amit engem akkor ki fog meghallgatni? Én többet tettem bele ebbe a házasságba. Nem kapom ezeket vissza. Gyere vissza az elejére. Én meghaltam, érted? Ennyit te sosem fogsz tudni betenni egy kapcsolatba. Jó? Gyere, kezdjünk újra innen. És újra fölépít téged az Isten. Mert ha nem akarod a házasságodat, innen nagyon nehéz visszajönni. Ha nem hiszel a házasságban, innen lehetetlen visszajönni. De ha nem szereted a házasságodat, akkor véged van. Még akkor is van bűnbocsánat. Még akkor is van kegyelem. Áldott az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadító Istenünk. Figyeljetek nekünk, szabadító Istenünk van, aki gondoskodik rólunk. Hitet ad, szeretetet ad, akarást ad. Nekünk pedig az a feladatunk, hogy ezt gondozzuk, imádkozzunk. Drága Úr Jézus, itt vagyunk. Itt vagyunk a te szent színed előtt azért, hogy megújítsd rajtunk az áldásodat. De mi is az, hogy megújítsd? Mi is az, hogy áldás? Köszönjük, hogy elmondtad, hogy te meg akarsz áldani bennünket. És ez azt jelenti, hogy részt akarsz venni az életünkben. Te akarsz lenni az életünk ura, irányítója. Hát kérünk, légy az. Semmire sem vágyunk jobban, mint erre, drága úrunk, hogy te légy a mi életünk, ura. Mert akkor tudjuk, hogy ha jönnek is a nehézségek, ha jönnek is a viharok, ha jönnek is a problémák az életünkben, akkor is megtartasz bennünket. Köszönjük, hogy te ilyen csodálatos vagy. Senki nincs hozzád fogható. Köszönjük, hogy ezt ma is tudattad velünk, hogy te akarod a mi életünket. Akarod az örök életünket. Akarod a boldogságunkat a másikban. Akarod. Köszönjük, hogy hitre tanítasz minket. Hitből fakad minden jó cselekedetünk. Hadd fakadjon hitből a mi házas életünk is. És köszönjük, hogy a keresztben ma is megmutattad a mi számunkra, hogy mit jelent az, hogy te szeretsz bennünket. Így hát, amikor meghidegülnénk, elfordulnánk egymástól, akkor élesz föl bennünket, élesz újjá bennünket azzal, hogy újra és újra a keresztre mutatsz nekünk. És így kerüljön helyére a mi életünk. Add, hogy így legyen hálaadássá a mi egész életünk, de a mai Isten tisztelet különösen is. Így adunk hálát a fiatalok szolgálatáért, így adunk hálát a kántori szolgálatért, a lelkészi szolgálatért, így adunk hálát a gyermekmunkásokért, a gyermekeinkért, de elsősorban most a házasságokért. Uram, Te vagy az, aki megtartottál bennünket, pedig az elmúlt 50 vagy 55, de akár 20-21 évben is azért nem semmi változások voltak. A történelemben viharok voltak, és vannak most is. És Te megtartottál bennünket. Ez nagy kegyelem. Add, hogy ezt a kegyelmet magasztaljuk. Mindig, mindenkor. És így tudjunk nézni gyermekeink, unokáink, családtagjaink és a gyülekezetünk szemébe. Ezzel a hálaadással. Így tisztítsd meg a mi életünket. Kérünk, Urunk, szomjas szívvel kérünk. Amen.
Mi nagy az Isten szerelme, nem mérhető mértékkel, hisz egy szülött fiát küldte, hogy minket így megmentse. Thank you.